Nos, Georgius Seceni, Miserazione Divina Ecclesiae Metropolitane Strigoniensis Archiepiscopus, Locikve Accomitatus.
Én, Széchenyi György, Isten kegyelméből az Esztergomi Főegyházmegye érseke, a helység és a megye legfelsőbb vezetője és örökös grófja, Magyarország prímása, mindazoknak a jelentős személyeknek, akiket ez megillet, emlékezetébe ajánlom a következőket. Én, minthogy atyám a kereszténység védelmében, a Széchenyi nemzetség fejeként vezette hűséges hadseregét, amely oly gyakran ontotta vérét és dicsőségesen halt is meg, és anyám, aki a Budával szomszédos helységben lakott, és a török tirannus általi elfoglalás miatt onnan kiűzetett, engem, az ő fiát azért szülte meg, hogy amit a török zsarnok és a gonosz eretnekség lerombolt, azt Istenért és a hazáért újra felépítsem, önként és szabadon megérlelt megfontolással a Jézus társaságot, amely engem magamat is vitézségben és az isteni és emberi tudományokban hűségesen nevelt, bízom meg azzal, hogy magában Budavárosában akadémiát és egyetemi kollégiumot létesítsen. Az úr 1687. évében Buda visszafoglalása utáni első, érsekségem második esztendejében.
Academicum et Universitatis Collegium. 300 éves a második Rákóczi Ferenc gimnázium. Szerdahelyi Andor tanár.
Széchenyi György esztergomi érsek 1687. március 19-én kelt alapító oklevelére támaszkodva kezdte meg a működését. Körülbelül egy fél évvel később, december első napjaiban indult meg a tanítás. Széchenyi Györgynek kikötése volt a jezsuitákkal szemben, mert rájuk bízta az iskolát, és pedig az, hogy először egy akadémikum, egy universitatis kollégium létesüljön, azután egy papnevelde, szeminárium, és azután egy konviktus. Nagyon demokratikus gondolkodású volt a Széchenyi, mert azt mondta, hogy nem csak a főnemesi, hanem a köznemesi és a jobbágyi sorban való tehetséges gyerekek részére is nyissák meg a konviktust. Ez az iskola hamar fejlődött, és 1698-ban már 6 osztályú. A jezsuitáknak ez volt a budavári gimnáziuma. A további időszakokban a tanulók létszáma annyira megnövekedett, hogy egy új épületbe kellett menni. Helyezzük magunkat a Szent Háromság térre, és pedig úgy, hogy a Nagy Boldogasszony templom bejáratával szembe, ott tőlünk balkézre fekvő épület, ami néhány évvel ezelőtt még a Műegyetemnek volt a kollégiuma, most pedig műszaki intézmények és kiadók laknak benne, illetve dolgoznak. Hát ebbe az épületbe, ez akkor még csak egy emeletes volt, vonultak be 1747-ben. Ekkor lett teljesé az akadémikum Széchenyi Jánom, tehát most már elkészült a kollégium, elkészült a konviktus, elkészült a szeminárium. Így működött egészen 1773-ig a jezsuita rend felbomlásáig, illetve feloszlatásáig. Ekkor királyi katolikus gimnázium lett. Érdekes, hogy ezt a jelzőt, a királyi jelzőt 1946. február 2-ig, a katolikus jelzőt pedig 1948. június 28-ig megőrizte az államosításig. Közben más jelzők is léptek föl, amelyek hát tulajdonképpen az iskolának lényegileg nem változtatták meg a nevét. Így például 1776-ban Árhi gimnázium nevet kapott. Majd 1777-ben a Ratio Educationis alapján Mária Terézia az egyetemhez csatolta, mint 5. fakultást, és így egyetemi archigimnázium lett a neve. Úgyhogy aztán most egyet ugrok talán gondolatban az egészben, hogy amikor a 250 éves történetét megírta az iskolának Szalai Gyula, akkor már ez volt a neve, hogy Királyi Egyetemi Katolikus Gimnázium. Visszatérve az egyetemi gimnázium fejlődés történetére, Mária Terézia tehát az iskolát az egyetem 5. fakultásaként kezelte, és amikor Budára helyezte az egyetemet, akkor a mi iskolánk is a várban kapott helyet. Talán még visszatérek arra, hogy a kezdőhelye hol volt. A kezdőhelye, ha szembe állunk a Hilton szálló bejáratával, akkor annak jobb szárnyán, tehát a déli szárnyán, közvetlenül a Nagyboldogasszony temploma melletti részen. Volt egy idő is, amikor a templom össze volt kötve egy ilyen átjáróval az iskolával, hiszen jezsuita atyák oda jártak. Amikor a jezsuita atyák már átadták az intézetet, tehát 1773-ban, akkor főleg világi tanárok és világi papok folytatták a nevelést. Az egyetemnek Pestre történt áthelyezése után 1784-ben az iskola Budán maradt, és pedig úgy, hogy egy ideig a várban, de a helytartó tanácsnak hely kellett, tehát az iskolának onnan ki kellett települnie, és egy rövid időt leszámítva a Hess András tér, mai Hess András tér 4 szám alatti házban az egyetemi nyomdának az épületébe került. Hát, hogyha ott állunk a Hess András téren szemben a Hilton szálló bejáratával, akkor az iskola a jobb szárnyon volt. Innen a 1784-ben betelepített egyetemi könyvtárból 1809-ben indult ki az iskola, és áttelepült most már a Hilton szállónak az északi szárnyára, a bal oldalára. Tehát, hogyha így nézzük a dolgokat, akkor a Hess András tér tulajdonképpen mind a 4 sarka tartalmaz olyan épületet, amely iskolánknak otthont adott. Leszámítva azt a 7 esztendőt, amit a Mária Terézia egyetemmel együtt működött. Ide járt ebbe az 1809-ben elfoglalt iskola épületbe annak idején Eötvös József báró is, aki elhatározta, hogy ebből az iskolából mintagimnáziumot fog alapítani, és egy nagyszerű épületet. Nem csak Magyarországon, hanem talán Közép-Európában is egészen híres épületet fog létesíteni. Meg is kezdte a hozzávezető munkát. Az ő halála közben jött, és a felavatás, tehát a beköltözés 1876-ban, ez már nem tudott az ő személyes jelenlétében lefolyni, ezt már mások végezték. Ebben az időben 1876-ban lett az iskolának a neve Királyi Egyetemi Katolikus Főgimnázium. Talán még megemlíteném azt, hogy egy rövid időre, majdnem 2 évtizedre, 1832-től 51-ig a piaristák vezették az iskolát, mert a fegyelem meglazult, és a várbeli közönségnek az volt a kívánsága, hogy fegyelmezett kézbe kerüljenek. A piaristáktól azonban az abszolutizmus elvette, és 1851-től 61-ig Kaiserliches Königliches Gymnasium zu Offen volt a neve. Muster gimnázium, hát ilyen mintagimnázium-szerű dolognak képezték ki, és így folytatta a működését, mondom, 1861-ig, amikor is magyar nyelvű lett a tanítás. Amikor 1876 után az iskolát meglátogatták a külföldiek is, valóban azt mondták, hogy hát Közép-Európában a leghíresebb és legszebb, legjobban felszerelt épület ez. Nagyon sok adományt is kapott, és ezeknek a felhasználása, hát a tanítás és az oktatás érdekében észszerűen történt. A konviktus 1889-ben alakult meg, és Gróf Csáky Albin alatt Ferenc József néven működött tovább. 2 év múlva a császár meglátogatta az iskolát, és megengedte az egyenruhát viselő tanulóknak, hogy kardot is viseljenek. Na most itten van egy kis zűrzavar, hogy A tanulóink egy része nem is tudja, hogy tulajdonképpen hova járt iskolába, és ha kérdezik, épp tegnap a vonaton az egyik régi egyetemi királyi katolikus gimnáziumi tanulótok, hova járt az, hogy a Ferenc Jóskában. Hát Ferenc Jóska nem volt. Ferenc József gimnázium nem volt, de volt Ferenc József nevelőintézet, és a nevelőintézet annyira híres volt, hogy elnyomta az iskolának a nevét.
Dr. Soproni Olivér művészettörténész.
1906-tól 14-ig jártam ide. 14-ben érettségiztem itten. Ferenc Józsefnek hívták ezt az iskolát. Szigorú volt, de nem volt drill. Az volt a fontos, hogy tisztességes, becsületes, művelt állampolgárokat neveljenek. A internisták azok egyenruhában jártak, és ezek kardot viselhettek. Ezek az internisták ugye az első padban ültek mindig, persze mi nagyon örültünk annak, hogy nem kell az első padban ülni, nem vagyunk a tanárnak a szeme előtt. Az volt az érdekes, hogy az első négy osztályosokat tegezték a tanárok. A felsőségeket már magázták. Egyik leghíresebb tanár volt a Zsámbaki Gyula, a híres klasszika filológus, aztán Kovalik József, az volt a József főhercegnek a tanára, aztán volt a Horváth Kálmán, az egy remek tanár volt, matematika tanár volt, aztán volt a Mérő István, a rajztanár, ugye, hát az híres festőművész volt, annál tanultam, mint festeni. Szertárban dolgoztam, és bejött hozzá, és beszélgett, és nézett engemet. Aranyosan goromba ember volt. Aztán maga bejön, maga följön hozzám holnap délután 4 órára. Hát felmentem, és aztán 4 évig már tanultam. Aztán, amikor érettségi után voltam katonák, 17-ben aztán leszereltem, és akkor elmentem a képzőművészetire, idegen embereket találtam, nem mertem beiratkozni. Tehát beiratkoztam az egyetemre, művészetesztésnek. Heckler mellé, akkor volt az a híres nagy művészetes Heckler, ugye. De aztán turkológus lettem, Németh Gyulához csatlakoztam, meg Gottszierhöz. Én még Gottsziert is hallgattam. Végül aztán Felvinci Takács Zoltánhoz nálás doktoráltam a török hódoltság művészetéből. Most jelenik meg egy könyvem, amelyek a címe Az életfa és a madár a kerámián. Hát ugye ide mind csak a várbali, meg a vízivárosi gyerekek jártak, szolid, rendes családok gyerekei voltak. Olyanok voltak a tanárok, ugye, hogy körülnéztek, maga menjen ki, és igazítsa meg a haját. Maga menjen, és igazítsa meg a nyakkendőjét. Nem baj, ha kopott a ruha, csak ne legyen rendetlen, ugye, és piszkos. Szóval tiszteljék meg az iskolát abban, ugye, hogy rendesen jártak ide az iskolába. Volt a nagy díszterem, ott voltak az ünnepségek, ott fent akkor volt szabalás, melodráma, hát akkor az melodráma volt a divatos, ugye, zongora mellett szabaltak, aztán volt egy kis zenekar is, az igazgató szónoklatot tartott, érettségére mindenkinek zsaketban kellett megjelenni. Sajnos utána mindenki bevonult, katona lettem, én is 3 évig, nem tudok senkiről. Nem hiszem, hogy valaki még élne, nem találkozom senkivel.
Dr. Soproni Sándor régész.
Édesapám 1914-ben itt érettségizett, mind a 8 osztályt itt végezte, itt járt a bátyám, és itt végeztem én is 1945-ben. A kapcsolat most se szakadt meg a régi gimnáziummal, hiszen az egyik lányom férje ott tanít ma is. Én ott laktam környéken, ott töltöttem egész gyermekkoromat, 6 éves koromtól kezdve egészen 1954-ig, tehát elég sokáig laktam ezen a vidéken, és az ifjúság szinte minden emléke ide fűz ehhez az iskolához és a környékéhez. Budapest legrégibb gimnáziuma volt, tehát ott meg kellett tanulnunk nem csak a magyar történelmet, de meg kellett tanulnunk az iskola történetét, és büszkék voltunk arra, hogy kik tanultak ebben az iskolában a ország nagyjai, ország vezetői, tudósai, államférfei, politikusai közül. Itt tanult Semmelweis Ignác, Kitajbel Pál, Paula Ujjede, Ötvös József, a 13 aradi vértanú közül 2, Nagy Sándor József és Török Ignác tábornokok, és sorolhatnánk még bőségesen a neveket. Kétségtelen a legnehezebb évek voltak, hiszen a háború és ostrom beleesett a tanulmányi időszakomba. Az érettségi 1945 júniusában volt, el lehet képzelni, hogy milyen állapotok uralkodtak akkor a szinte teljesen romos épületben. A helyzetre jellemző, hogy az érettségin, a júniusi érettségin az osztálynak csak mindössze a fele tudott megjelenni. A többiek szétszorodtak a világ legkülönbözőbb tájaira. Jó magam is csak egy évvel később tudtam érettségizni, mikor hadifogságból hazatértem. Mai szakmám is tulajdonképpen onnant táplálkozott, ebből az iskolából. A egykori történelemtanárunk, a nagytudású dr. Szalai Gyula, aki Háromszék megyéből került ide Budapestre, ő oltotta belénk a történelemnek a szeretetét. Tanáraink közül néhányan igen komoly tudományos pályát futottak be. Egykori magyar tanárom, Lakó György, a neves akadémikus és finnugor nyelvész is éveken keresztül tanított engem. Nagy tudásúak voltak, és emberileg is egy olyan közösséget tudtak kialakítani ott az iskolába, hogy mindenki tényleg büszke volt arra, hogy ebbenek az iskolának volt a tanulója, tanítványa. Ez akkor egy rangot és egy szakmai tudást jelentett, és ma is a egykori iskolatársak szeretettel gondolnak vissza tanáraikra, akik közül sajnos ma már alig-alig él egy-egy. A történelem tanáromnak, Szalai Gyulának egyik legkedvesebb tanítványa voltam az osztályban, ezt merem nyugodtan állítani, nem csak történelemből, de földrajzból is, és hát ez a családi hagyományokon kívül is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a szakmát választottam, nevezetesen a régészetet, azon belül az ókori, római kori régészetet.
Szerdahelyi Andor tanár.
A Ferenc József Nevelő Intézet 45-ben természetesen megszűnt. Mondom, 46-ban az iskola nevéből a királyi jelzőt, és 48-ban a katolikus jelzőt elvesztette. Az egyetemi gimnázium jelző még egy ideig megmarad, sőt megmarad még abban a rendeletben is, amelyikben az iskolának a nevét Rákóczi Ferencre változtatja a miniszter. 48. októberében a Mátyás király gimnáziumot a miniszter működésében felfüggesztette, és beolvasztotta ebbe a volt érseki katolikus gimnáziumba, a Rákóczi Ferenc gimnáziumba, és közös igazgatóság alá helyezte. Rajna Völgyi Géza volt az igazgató. Nem sokkal utána, december közepetáján az iskolának a Keleti Károly utca 37 szám alatti épületét igénybe vette a Központi Statisztikai Hivatal népszámlálás céljából, és az egész iskolát áttelepítette a Szabó Ilonka utca 4 szám alatti volt egyetemi gimnáziumnak az épületébe. A romos és életveszélyesen megrongálódott épületből ki kellett költöznie, és minthogy a Statisztikai Hivatal a Keleti Károly utca 37-es épületet az oktatás szolgálatába visszaadta, oda költözött le. Most is ott működik Budapest legrégibb gimnáziuma, a 300 éves Rákóczi Ferenc gimnázium.
Vallás és közoktatásügyi minisztérium, 1949. augusztus 26-a. Értesítem igazgató urat, hogy a második Rákóczi Ferenc gimnáziumot, amely önálló épület hiányában már hosszabb idő óta a Budapest második kerület Szabó Ilonka utca 4-es szám alatti egyetemi gimnázium épületében működik, 1949. augusztus 31-i hatállyal megszüntetem. Az intézet egybeolvad az egyetemi gimnáziummal, és az egyesített két intézet második Rákóczi Ferenc néven működik tovább.
Végvári Tamás színművész.
Én azt hiszem, hogy elég viharos korszakában jártam a Rákócziba, mert amikor én jelentkeztem oda, az 47-ben volt, és akkor én első gimnáziumba iratkoztam be, de mire jött a szeptember, addigra 5. általános lett. És akkor milyen elfogyó osztályok voltunk, tehát amikor hatodikosok lettünk, akkor már nem volt 5. osztály, és amikor 8. voltunk, akkor már csak 8. osztály volt, és utána átmentünk a új első gimnázium, és onnan kezdve már csak 4. gimnázium volt. Úgyhogy én ebben a korszakban jártam oda, és 5. általánosban pedig még papok tanítottak. Nagy pofonokat kaptunk, arra emlékszem, Tamás Péter osztályfőnökömtől. Nem is tudom, mi van vele. Aki igazán jó tanár volt, és igazán egyéniség, mindig oda kellett figyelni. Például emlékszem a Zámori tanár úrra, aki jó pár évvel ezelőtt halt meg, ő fizikát tanított, és világháborúban, méghozzá azt hiszem az első világháborúban kapott valami légnyomást, és ettől majdnem süket volt. És mikor bejött először az osztályba, ő tanította, mondom, a fizikát nekünk, akkor azt mondta, hogy kössünk egy egyességet, ő nem hal jól, ezért ne súgjunk elbújva, mert azt néz, nem fair játék, lehet súgni, de akkor próbáljuk őt kijátszani, tehát szemtől, tehát ő is, hogy láthassa, hogy észrevehesse azt, akinek mozog a szája. Ezt pedig hát eléggé vad osztály voltunk. Nagyon jó tanulmányi átlagú osztály volt, de elég vadak voltunk, és ezt soha nem szekte meg senki. Hogyha, mit tudom én, a 31 nyány vagy 21 nyány gyerek legelsőtől a legutolsóig ezt mindenki megtartja, akkor ez valami olyan fajta ember lehet, akire fel lehet nézni, aki egyéniség, valamit hordoz magában, amit más nem esetleg. Vagy például Pocos, dr. Horváth Béla, ez is felejthetetlen, borzasztó sok sztori volt róla, rengeteg mindent mesélt, és nagyon sokat, 4-5-ször is elmesélt, és mindig megkérdezte, hogy ezt már hallottuk-e, persze az egész osztály mindig azt mondta, hogy nem hallottuk, és akkor elmesélte. Ott kezdődött, hogy elmondta, hogy ő, amikor a kollégiumban volt diákként, akkor ő fölírta az ágyára azt, hogy itt nyugszik Horváth Béla, kötőjel, ha ráér. Ontotta a történeteket saját magáról. Volt például egy nagyon jó, amikor arról beszélt, hogy szégyenszemre József Attila temetésén csak néhányan voltak kint, és hát többek között ő is. És akkor az egyik gyerek fölállt, és azt mondta, hogy tanár úr, kérem, én láttam egy fényképet József Attila temetéséről, és a tanárat nem láttam rajta. És egyből rávágta, hogy fiam, én készítettem a fényképet. Szóval fantasztikus pasas volt. Ő nekünk magyar tanított. Az volt a jó, hogy ha valaki odafigyelt az órán, már pedig éppen azért oda kellett figyelni, mert ezek a dolgok mindig érdekesek voltak, amik nem a könyvben szerepeltek, akkor abból a, tudom én, 30 percből, vagy 35 percből, amíg a felelés utáni magyarázat tartott, ha azt valaki jegyzetelte, és megjegyezte, akkor abból azért meg lehetett élni. Szóval ahhoz tulajdonképpen a könyvet ki se kellett nyitni. És én azt hiszem, hogy attól volt ez valóban jó, hogy valami olyan dolgot nyitottak meg, vagy olyan lehetőséget, amiből gondolom, hogy ki magának azt szedte ki, amit ő érdekesnek tartott, és más volt, mint a könyv. Én nem készültem a saját pályámra úgy, hogy mit tudom én, már 10 éves korom óta. Arra emlékszem, hogy a második vagy harmadik gimnáziumban volt egy ilyen színjátszó csoport, amit saját magunk alakítottunk és csináltunk meg. Abban én részt vettem, méghozzá jól emlékszem, a Kertész kutyáját próbáltuk. És mondtam verset iskolai ünnepéken, de igazából nem tudom, valahogy ez nem volt akkor sem biztos, talán csak az utolsó évben. Azt hiszem, olyan 8-9 éves lehettem, akkor orvos szerettem volna lenni, de arra biztosan emlékszem, hogy olyan 12-13 éves koromtól kezdve kertész szerettem volna lenni, és az most is szeretnék lenni. Ahhoz nagy nosztalgiám van, egyrészt a kertészethez, másrészt a zenéhez. Én ha úgy újra kezdhetném, és úgy nagyon meggondolnám, akkor én valamilyen zenei pályát választanék.
Dr. Niklai Ákos, a Fórum Hotel igazgatója.
Ami a tanárokat illeti, hát nagy szerencsénk volt, hiszen nagyon sok régi tanár oktatott minket. Volt, aki 20-30 évig a Rákóczi Gimnáziumban oktatott. Mint szakemberek is, és mint emberek is, és pedagógusok is nagyon kiválóak voltak, és életcéljuknak tekintették a tanítást és a nevelést is. Azon kívül néhány fiatalabb tanár is oktatott minket, akik igyekeztek ezt a szellemet átvenni. Nagy szeretettel emlékszem Szögi tanár úrra, aki a magyart oktatta nekünk, Szerdahé tanár úrra, a latin tanárunkra, Lantosi tanár úrra, aki a matematikát és a fizikát oktatta 1-2 évig. De emlékszem fiatalabb tanárokra is, mint például Tóth Attilára, aki ugyancsak matematikát oktatott nekünk, és nagyon szerettük. Én inkább humán beállítottságú voltam, én a latin-orosz történelem tárgyakat kedveltem leginkább. Nem csak a társadalomtudományok iránt volt nagy az érdeklődés, hanem a kiváló tanárok munkaeredményeképpen a biológia, matematika, fizika iránt is. Én nagyon szerettem a nyelveket, orosz nyelvtagozatra jártam, és 5 nyelvóra volt egy héten, úgyhogy az érettségi után fél évvel sikerült felsőfokú nyelvvizsgát is letennem. Ezen kívül a latin nyelvet nagyon szerettem, és a két iskolában tanult nyelven túlmenően két másik nyelvet is tanultam, németes és angolt is. Mint a nyelvtanár nem kívántam lenni, és így a bölcsészkarra nem jelentkeztem, választhattam a külkereskedelem, vagy pedig az akkor induló szállodásképzés között, és így én a vendéglátóipari főiskolát választottam. Ez egy olyan szakma, ahol emberekkel kell foglalkozni, igyekezni kell megismerni azt, hogy a vendégeknek mire van szüksége. Lehet figyelni őket, a szokásaikat figyelni, meg szoktuk kérdezni a vendégeket, mik a kívánságok, és ennek megfelelően a módunkban áll, hiszen ez kereskedelmi tevékenység, és ebből a vállalatnak és az országnak haszna van, tehát ezeket az igényeket igyekszünk maximálisan kielégíteni. Tudományosan úgy lehetne mondani, hogy empátiával kell rendelkezni, bele kell élni az embernek saját magát abba a helyzetbe, amiben a vendég van. Napi 2-3 órát a vendégek között töltök, ez nagyon fontos. Nagyon sok híres politikus, üzletember, színész és művész lakott a szállodában, amerikai külügyminiszter, a belga herceg, Solti György, a híres karmester, és nagyon-nagyon sok híres neves ember és üzletember lakott nálunk. Legalább egy évben egyszer vissza szoktunk emlékezni az iskolára, hiszen a latin tanárunk, szerdahelyi tanárunk minden évben 20-30 volt év folyamának összejövetelt rendez minden szeptember első vasárnapján, és akkor azért visszagondolunk mindig közösen a együtt eltöltött időkre, és legalább 15-20-an mindig össze szoktunk jönni. Én elég nagy konfliktussal kezdtem a együttműködést a Rákóczi Gimnáziummal. Emlékszem, hogy Az első egy-két feleletem az 2-3-as volt, és korábban az általános iskolában eminens tanuló voltam, úgyhogy nagyon izgultam, hogy nem fogok megfelelni az elvárásoknak. Később, ugye a második év végére jeles tanulóvá váltam. Fizika magyarázatait, ahogy a szertárban saját kezűleg a hullámok mozgását bemutatta, és fölállt a Hokedli tetejére, és ott elmagyarázta nekünk, hogy a hullámok hogyan mozogtak, vagy ahogy a 10-20 éves példáit, a régi példáit kiosztotta közöttünk. Néhány közös nyári kirándulás emléke örökre megmaradt. Az első gimnáziumi osztály után az osztály együtt elment Tihanyba levendulát szedni. Az akkori osztályfőnökünket, Csete tanárúrral, aki utána elment más iskolába dolgozni, de az együtt eltöltött néhány hét Tihanyban az egy életre szóló emlék.
Ulbrich András, rádióbemondó.
Előadtuk a Bánk Bánt. Én 15 évesen játszottam a 46 éves Simon Bánt, akinek 7 gyereke van. Hát meglehetősen nagy metamorfózis kellett ehhez, de én azt hiszem, hogy egy nagyon jó emlékű előadás volt az a Bánk Bán. Akkor Hendel Péter játszotta a főszerepet, ma úgy hívják, hogy Huszti Péter. Vizinger István volt, Otto. És még jó néhányan voltunk, akik ma különböző pályákon ugyan, de azért jó szívvel emlékezünk vissza erre. Az volt a szerencsénk, hogy azok a tanárok, akik velünk foglalkoztak, megtehették azt, hogy az egész életüket a pedagógusi pályának szenteljék. Ma ezt a tanár nagyon nehezen teheti meg. Lantosi tanárú például reggel 5:30 már ott volt az iskolában, és este 8:00 ment el. Humorosan hat, de például fizikából lehetett felelni a Hamlet szünetében. Elmentünk együtt az osztállyal színházba, és Lantosi tanár úr pontosan tudva a szituáció humoros volt, tehát nem vett ezt olyan nagyon komolyan és véresen, hogy úgy mondjam, de ott volt a kis szíjjal átkötött táskája, és ha valaki rosszul állt fizikából, és éppen a negyedórás szünet idejét akarta arra felhasználni, hogy javítson a helyzetén, akkor Lantosi tanár úr szájában a kis ravaszkás mosollyal elővette a füzetét, és felütötte egy 286. példa. És az osztály át körbe hallgatta, és XY felelt. Ha sikerült, beírta, ha nem, nem írta be. Nem beszélve, hogy például Lantosi tanár úr az összes úgynevezett iskolai rendezvényen lehetett az önképzőkör Vörös Kereszt, vagy akármilyen, az első sorban ült, és mindig jelen volt, jelenlétével jelezve azt, hogy ő komolyan veszi ezt a fajta önszerveződést az iskolában. Vagy akár Szerdai tanár úr, aki latin tanított, és kinyitott egy könyvet, amelyben Július Cézár szobra állt, és végigvitte a három padsor között. Utána megtekintettük, beírtuk a füzetbe, hogy ma találkoztam Július Cézárral. Apróságok, ő is nevetett rajta, de ezek a kis történetek, és még sorolni lehetne, valamifajta egészen különleges kapcsolatra engednek következtetni tanár és diák között. Szögi Ferenc tanár úr jut eszembe, aki az én magyar tanárom volt. Soha nem felejtem el azt a Vajda János bemutató óráját, amikor a 30 év után című vers utolsó szakaszát felolvasta, és azt mondta, hogy fiúk, ez a legszebb magyar versszak. Így ül a hold ádáz vihar után, elcsöndesült nagy tornyos fellegen, és néz alá a méla éjszakán, bánatosan, de szenvedételen, hallgatva a sírbolti csöndességet a rémteri sötét erdő alatt, amíg a fákról nagy nehéz könycseppek hervat levélre halkan hullanak. De csak azért mondom el, mert ezt akkor tanultam meg ennek hatására, hogy ő mondta, hogy ez a versszaka magyar irodalom legszebb, befejező versszaka. Erről jut eszembe az érettségi napja, 1964. június 17-én, amikor kiléptem az iskolából, ott állt a korlátnál Jablonkai tanár úr, és azt mondta, hogy fiam, jegyezd meg ezt a percet. Életedben most van a legnagyobb általános műveltséged. 18 évesen, innen már csak felejteni fogsz. Megint csak cikkázom ide-oda, de a Lantosi tanár egyik fizika bemutató kísérlete jut eszembe, amikor Lantosi tanár nem átalt fölállni a íróasztal tetejére, és egy gumikötelet a legtávolabbi ablak kilincsére rákötött, elkezdte mozgatni, és azt mondta, hogy fiatkán, fiatkán, figyelj, longitudinális rezgőmozgás. Soha életemben nem felejtem el, egy gumikötelet látok magam előtt, nevetett az osztály, dőlt mindenki a nevetéstől, de azt hiszem, hogy valahol a titok, a tanári titok, mert van ilyen, biztos vagy benne, az itt van. 35-en érettségiztünk, ebből 31 felsőfokú végzettséget sikerült szereznünk. Sikeresen működnek a fiúk a pályán, nőgyógyásztól kezdve szállodaigazgatóig, kutatómérnöktől kezdve, elméleti fizikusig. Egy egészséges öniróniát sikerült megtartanunk, tehát senki nem ájult el önmagától. Valahonnan elindultunk, akkor a 60-as évek elején, megcsináltuk magunkat úgy, ahogy sikerült, jó-rosszul, kitérőkkel vagy anélkül, mindegy, de jelen vagyunk valahogy, és bizony, mi vagyunk azok, akik most úgy a közép generációnak mondhatjuk magunkat. Eszembe jut az, hogy mi annak idején például diáksapkában jártunk. Megoszlottak akkor is a vélemények, volt, aki nagyon tiltakozott ellene, és személyiség jogainak csorbítását vélte felfedezni a diáksapka kötelező viselésében, mert hiszen ezt reggelente a tanárok ellenőrizték, hogy feljön-e a diáksapka vagy nem, akkor eljött a keltikára, hogy közepéig zsebrevágta, majd föltette, bement ugyanígy hazafelé, föltenném azért én azt a diáksapkát még a fejemre. Az a diáksapka is kifejezett valamit abból, hogy abban az időben, életünk azon szakaszában valahová tartoztunk.
Huszti Péter színművész.
Azt hiszem, hogy az emlékek azok azért valamilyen szempontból szelektálódnak, és noha remélem, nem, biztos vagyok benne, hogy nem a megszépítő messzeség mondatja velem, hogy ez a 4 év, Rákóczi is 4 év, ez nagyon szép 4 év volt az életemben, izgalmas volt. Most talán azt emelném ki, ami nagyon élesen bennem maradt, hogy egy nagyon erős, zajló irodalmi élet, kulturális élet volt. Majdnem azt mondhatnám, hogy mindaz, amit ma az írók visszasírnak, hogy nincs egy irodalmi kávéház, vagy nincs egy hely, ahol az irodalom kibontakozhatna, ott abban a kis, vagy talán nem is olyan kicsi ételszagú étteremben, ahol a könyvtár is meghúzódott, és Kónya Lajos a költő volt a könyvtáros, és a díszterem, ami hát egy fantasztikus hely volt. Én majdnem minden nap valamilyen formában megfordultam ebbe a díszterembe, és könyvekkel rohangáltunk ide-oda, és készítettünk irodalmi esteket, Petőfi estet, Víjon estet, Tamási Áron eljött, és akkor az Abellel fölkészültünk. De hát ennek a koronája kétségtelen ez a hihetetlen vállalkozás volt, amely azt hiszem, hogy talán a gimnáziumok életében is, az összeset belevéve is egy óriási vállalkozás, hogy egy 5 felvonásos drámát teljes egészében előadtunk. Nekem meghatározó élményem valóban. Érdekes módon azóta találkoztam aztán még egyszer a Bánkbánnal, először még mint főiskolás visszamentem egyszer eljátszani, és a főiskolán ebben vizsgáztam a Bánkbánnal. Úgyhogy többször keresztezte az utamat, talán még fogok vele találkozni, akár mint színész, akár mint rendező. De hát azért ott szerepeltek biológusok, és tornatanárok, és mérnökök. Nagyon-nagyon lelkesen és nagyon komolyan dolgoztunk. Fiú gimnázium volt, úgyhogy a lányokat kölcsön kaptuk a Lorántfi Zsuzsanna Nem így hívják, nem. Móricz. Most ma Móricznak hívják. Én oda jártam általánosba, azért mondom, mert a Lóránt Fizsuzsanna úti általános iskola volt, onnan kaptuk kölcsön a lányokat. Egy Kovács Judit nevű leány volt a Gertrudis, aki azóta ügyvéd lett. Az egésznek a szervezője és a kitalálója Bodolai Géza tanár úr volt, aki azóta nagyon jó barátom lett. Még egy érdekessége volt ennek, hogy a Bodolai Géza tanár úr Tibor szerepét játszotta ebben a darabban. Ami, akárhogy is nézem, ha csak a tanár szemével, már a mai szememmel nézem, nagy merészség. Nagy merészség kiállni egy gimnáziumi diák sereg elé, és eljátszani egy Tiborcot egy tanárnak, aki közben aztán másnap délelőtt magyart fog tanítani, és németet fog tanítani, de amilyen felnőtt módon készültünk mi erre az előadásra, úgy éreztem, hogy a gimnázium diákjai, akik ma már nosztalgiával gondolnak vissza, tehát a nézők is erre az előadásra, hihetetlen felnőtt módon viselkedtek. Semmi olyan nem volt, ami hát azért más alkalmakkor mindig volt a rumlizása az előadások alatt a mókák. Itt valahogy ezt ők is megérezték, hogy itt egy nagy fába vágta a fejszéjét a gimnázium irodalmi színpada, és ezt ők nagyon méltányolták. Azt hiszem, hogy ez döntő esemény volt valóban az iskola életében is, nagyon fontos esemény volt az én életemben. Fontosabb volt az számomra, mint egy diák megmozdulás. Éreztem, hogy itt valami többről van szó, az elkeseredésekben is, a kudarcokban is, amikor nem tudtunk megoldani, ezen valószínűleg a javarészét nem tudtuk megoldani. Éreztem, hogy ezek az elkeseredések és az örömök már talán az életnek szólnak. Emlékszem beszélgetésekre, volt egy Rákóczi tábor, amely a Bükkben volt annak idején, és más minőség egy táborban együtt lenni egy tanárral, ahol történetesen egy matematika tanár volt velünk, remek tanár, Holics Lászlónak hívják. Nagyon szeretem, azóta is találkoztam vele többször. És az egy nagy élmény volt nekem, hogy ez a tanár, aki szenzációsan adta elő a matematikát, amit én csak csodáltam messziről, ám de nem szerettem, vagy nem értettem, hogy ez rövid nadrágba leülött velünk a tábortűz körül, és beszélgetünk mindenről. Szerelemről, csalódásról, barátságról, féltékenységről, felnőtt dolgokról. Ezek a beszélgetések, és nem csak vele, szerdahelyi tanárúrral, és a többiekkel, ezek nagyon erősen élnek bennem. Lehetséges, hogy talán azóta fontosabb helyet kaptak, mint azok az órák, amelynek a tudásanyaga automatikusan lemorzsolódik, hogyha az ember nem foglalkozik vele később. Ezeket nagyon fontosnak tartom, olyannyira, hogy én ma, mint a színművészeti főiskola tanára, próbálom ezeket az emlékeket visszahozni, és próbálok az órák után és az órák között hasonló módon beszélgetni ezekkel a felnőtt emberekkel, hiszen ezek nem gimnazisták, de talán nekik is valami pluszt ad az órák után az, hogy az életről is elmélkedünk vagy gondolkozunk.
Pálfi István újságíró.
Legszebb emlékeim fűződnek Cox tanár úrhoz, azaz szerdahelyi tanár úrhoz, aki úgy pattant föl rögtön az első latin órán a katedrára, hogy a nevem szerdahelyi Andor, népszerű nevemen Cox, eredményeimnek utána nézhetnek az análészekben. És ebben a szellemben, tehát mindig így visszautalva a történelemre, a saját maga élete történetére is, nem tudom igazából megfogalmazni, hogy mit kaptunk tőle, mit kaptunk ettől az iskolától, de talán ugyanazt, olyasfajta fegyelmet és emberséget, amit én sajnos manapság a mai iskolából már kiveszni látok. Nem akarok meghatódni, nem akarok nagy szavakat mondani, már csak azért sem, mert akkor nem volna hiteles, mert egy középiskolás diák mi a csodának is rajongana az iskoláért, és főképpen miért rajongana azért, hogy ott szigorúan fegyelmezik. Mégis most felnőtt fejjel azt kell mondjam, hogy ez a legtöbb, amit a Rákóczi, a régi Rákóczi nekünk adhatott, hogy ugyanis megtanultunk fegyelmezetten, odaadóan, kötelességtudóan élni. Lehet, hogy nem mindenki, de az iskola ehhez alapot adott. Ma, amikor a mai középiskolában a szabadosságot, a mindent szabadot, a mindenbe, bocsánat a szóért, beledumálást összetévesztik a demokráciával, én szívesen figyelmeztetek erre a régi Rákóczira, amely hosszú-hosszú évtizedeknek és évszázadoknak a szellemét hordozta még akkor. Lehet, hogy azért, mert tiszta fiú gimnázium volt, hadd legyek még ebben is nagyon konzervatív, hogyha már ilyen konzervatív húrokat pengetek. Nem ártott az nekünk, mert azt a fegyelmet valóban csak egy fiú gimnáziumban lehetett tartani. És hát biztos, hogy hozzájárult az, hogy sok-sok évtizeden végigment tanárok tanítottak bennünket, többnyire férfiak, de tanárnők is sok-sok évtizedes múlttal. Valahogy volt körülöttük valami, amit én másnak nem igen tudok mondani, mint sugárzásnak. Sok minden, amit én ma gondolok a világról, amit úgy érzem, hogy ezek az én vezérlő elveim, a legfontosabb elveim, azokat nem föltétlenül ott kaptam a régi Rákóczi gimnáziumban, de kaptam a tájékozódásra való nyitottságot. Tehát azt azért nagyon jól megtanították, hogy hadd tegyek itt egy zárójelet, Póka tanár úr, aki nem tanított bennünket, de az érettségi után odajött hozzánk, és kezet fogott velünk, és azt mondta, hogy kezet fogok veletek, mert most vagytok egész életetekben a legműveltebbek. Azóta rájöttem, hogy csak ugyan igaza van, mert egy irányban az ember később sokkalta elmélyültebb lehet, de az egészről olyan átfogó képe soha többé nem lesz, mint az akkori érettségi után volt, hogy ez ma hogy van, hát erről azért nem mernék nyilatkozni. Na, eddig a zárójel, szóval ott valami olyasmi szellem volt, ami nem zárta be az embert, hanem a későbbiekre kinyitotta. Én egészen másfajta gondolatokkal ismerkedtem meg később az egyetemen, meg hát az életem során munkahelyem imen is, és hogy én ezeket az újakat, új gondolatokat valamelyest, hát ugye a magam szintjén be tudtam fogadni, gondolom, hogy ott kezdődött, hogy ott már arra biztattak bennünket, hogy igenis nyitottak legyünk mindenre, hogy gondolkodjunk a világról. Próbáltam magamnak is már megfejteni, hogy mi kapcsolt, mi fűzött bennünket a Rákóczihoz. Mert hiszen én egy kis faluból jöttem, és bekerültem nagyon jó iskolákból érkezett fiúk közé, akik többnyire valóban nagy nevű rózsadombi iskolákból jöttek össze. Óriási volt közöttünk a különbség. Valószínűleg tudásban is, de élettapasztalatban aztán főképpen. És mégis valahogy egyé kovácsolódtunk, és még mind a mai napig, pedig hát jó pár évtized sajnos eltelt, baráti szálakkal kapcsolódunk egymáshoz. Mi lehetett ez? Talán valami, ami a múltba vezet, az, ha egy iskolának a folyosóján ott van az aradi vértanúk közül kettőnek is a szobra vagy fényképe, és az ember tudja, hogy Nagy Sándor József, Török Ignác abba az iskolába járt. Ez valami, amit nem igen lehet megmagyarázni, hogy miért köti oda az embert, de ez már valami olyasmi, amire az embernek nem csak büszkének kell lenni, hanem a saját maga kötelességeit is valahogyan jobban kell tudnia. Tehát úgy éreztük, hogy oda járni az dicsőség. És nem is tudok én másfajta iskolát elképzelni. Csak olyan jó iskolát, amelyben ma is azt érzi egy diák, hogy na, én azért külön vagyok, mert oda járok. Ezt ott lehetett a Rákócziban érezni. Szégyenkezve be kell vallanom, és Szerdahelyi tanár úr bizonyára emlékszik rá, meg Tóth tanár úr, aki elsőbe tanított bennünket latinra, nem voltam kiváló latinos, sőt, elég pocsék latinos voltam. Engem a nyelvészeti része a dolognak abszolút nem érdekelt, viszont nagyon érdekeltek azok a történetek, amelyek az ókorból előjöttek egy-egy latin órán, Vagy azok a történetek, amelyek például Farkasdi tanár úr élettörténetéből, aki úgy szintén latinra tanított bennünket, jöttek elő. Külön légköre volt a latin órának. Nagyon sajnálom, hogy ezt a maiak már nem nagyon érzékelhetik. Valószínűleg tartom, hogy a latin nem azért lenne csupán fontos, amiért a nyelvészek mondják, hogy egyfajta nyelvszerkezetet meg lehet ismerni, bizonyos történeti felismeréseket lehet nyelvészetileg tenni. Én ennél sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy az egész európai műveltségi körbe végül is ez kapcsolt be bennünket. Mert azért ott egy kicsit érintőlegesen mégiscsak meglibbentettük a görögöt is, a görög mitológiát. Ha ma ebből, vagy bármikor valaki kimarad, én nem tudom, hogy tud-e igazán európai módon gondolkodni. Lehetséges-e úgy Európáról gondolkodni, hogy nem tudom Európának az őstörténetét. Szerdahelyi tanár úr nagyon keményen belénk verte, anélkül, hogy talán ezt a szót valaha is kiejtette volna, hogy erkölcs, és más tanáraink is. Én nem emlékszem arra, hogy a Rákócziban etikai ügyeket nagyon boncolgattunk volna, mégis az egészben volt valami mélyen etikus. Lehet, hogy a latinból is jött, de sok minden másból. Én még a matematika és fizika órákra is úgy emlékszem, pedig ott se voltam valami jeles vitéz, úgy emlékszem, hogy ott valamilyen kötelező emberi tartás igenis kellett. Tehát nem csak számolni kellett tudni, hanem önmagunkkal elszámolni. És ez volt ennek az egész iskolának a jellege, a szelleme. Remélem, hogy ez tartósítható. Volt egy csodálatos osztályfőnökünk, szegény, fiatalon meghalt, Solymosi tanár úr. Számomra ő volt az egyike azoknak a tanártípusoknak, akik az igazi tanárt jelenthetik. Mindenre mindig volt ideje. Történelem tanár volt és földrajztanár. Soha nem felejtem el útjainkat a Keleti-Károly utca és a Moszkva tér között. Amiket ő elmondott ott nekem, az mind történelem volt, de olyan szemnyitogató, hogy annak a szemnyitogatásnak én ma is nagyon sokat köszönhetek. Tehát ezek voltak az én számomra az igazi iskolai pillanatok, amikor láttam egy tanárt megnyílni, amikor annak volt arra ideje, hogy a tulajdonképpen ugye semmit se tudó diákkal egyenrangúan beszéljen, persze úgy, hogy a tiszteletet természetesen megkövetelte. Mindig visszakanyarodok ide a tisztelet és a kötelesség ügyeihez, mert ezt látom én ma a legaggasztóbbnak az iskolában, hogy félreértik a mai diákok ezt az egyenjogúságot és egyenrangúságot. Nem vagyunk a tanárokkal diákkorunkban egyenrangúak, ez egy óriási tévedés. Majd ha egyformán tudjuk a világot, akkor leszünk. Tehát a tisztelet, kölcsönös tisztelet persze az kell, de azért a diáké legyen a nagyobb.
Vágó Hajnalka tanár.
1974-ben kerültem oda. Különlegesség volt akkor, hogy amikor én oda kerültem, indítottak az iskolában egy matematika tagozatot. Ez annyiból volt az én számomra jelentős, mert az osztályon kémia-matek tagozatos volt. Egy nagyon, így mondjam, elit társaság, szóval egy nagyon reál társaság. Túl okosak is voltak, úgyhogy egy különleges osztály volt az iskolában. Bejött a tanár úr, a Ferdahelyi tanár úr. Hát rengeteget tudott latinból. Ez az emlékező tehetség az fantasztikus volt. Ez mindig ámulatba ejtett bennünket a névnapokat mindenkinek kívülről. És mindenről, annyi mindent tudott mesélni nekünk, úgyhogy a latin órák számomra nagyon emlékezetesek voltak, és nagyon jók. A többi tanárunk, ő mögöttük talán nem volt ez a háttér. A Szerdahelytetem tanár úr mögött volt egy múlt. Többi mögött nem, de ők is jók voltak. Sokan mondják, hogy nem jó visszakerülni egy régi iskolába. Én nem éreztem annyira ennek a hátrányát. Az ismerős falak, azok nekem nagyon kedvesek tényleg a múlt miatt. Többször bementem az osztályunkba. Éppen abban az osztályban, ami a mi osztályunk volt, ott nem tanítok, tehát oda csak nagyon ritkán megyek be, hogyha éppen eszembe jut és arra járok. A tanárok miatt szokták azt mondani, hogy nem kedvező, ha az ember visszamegy. Én nekem úgy érzem szerencsés helyzetem volt, mert én ilyen jobb gyerek voltam, szóval a tanárokkal nem kerültem ellentétbe. Akik ott vannak tanárok, azokat én szeretem, ők is szeretnek engem, azt hiszem, és a többi meg fiatal. Torokszorító akkor volt, mikor a tantestületbe ültem az első értekezleten. Akkor olyan nagyon zavart voltam, azért csak éreztem, hogy itt vannak a tanáraim, úgyhogy az rossz volt. Matematikát és fizikát tanítok. A tanítványaim hát sajnos nem olyan jók, például ötöst nem is adtam senkinek. Kicsit elkeserítő, mert az általános iskolában, ahol tanítottam, ott azért a gyerekeknek a harmada kifejezetten szerette. Nagyon bánt ez engem, hogy ez itt így van. Tudom, hogy nekem kéne ehhez hozzátenni, hogy ők jobban érdeklődjenek, de annyira érdektelenek, hogy úgy sokszor elmegy a kedvem. Azzal magyarázom, hogy a gyerekek lusták, és a matematikát igazán kellene tanulni, meg a fizikát is. Nem akarom a magyar történelmet lekicsinyleni, de úgy találom, hogy az a meseszerűsége miatt könnyebben megmarad, kisebb energiával tudja rögzíteni. A matematikát meg kellene tudatosan rögzíteni, ha nem megy a fejébe. És erre képtelenek, így nem tud egymásra épülni, minimális tudásuk sincs meg. És ez az oka annak, hogy nem szeretik. Az egyik matematika tanárom, aki nagyon sokat segített nekem, így készülésben a felvételire, és abban is szerepet játszott, hogy oda kerültem. Ő a matematika tagozaton tanított, és most igazgató helyettes Aradványi Annáról beszélek. Ő nekem egy olyan példakép. Ő nagyon jó tanár az iskolában, tényleg elismerten, és amit ő mond, azt jó követni, érdemes, és én követni is szoktam.
Molnár Mónika, első osztályos gimnazista.
Körzetileg is ide tartozok, és hát oda is akartam menni, bátyám is ott tanul. Most megy negyedikbe, és hát azt mesél, hogy szereti, jó az osztályközössége, tanáraik is nagyon jók, és szeret oda járni. Tornaversenyeken is első helyezéseket ért el. Azt mondják, jó iskola. Nagyon régi iskola, mindenfelé volt. Volt a várba is, sok híresség is tanult benne. Jó a hírneve, akkor valószínű, hogy jó iskola is, és sok híresség tanult benne, akkor még én is lehetek híres is. Továbbra is jó tanulmányi eredményt várok. Jó környezetet, összetartó legyen, ne nagyon árulkodós, mert azokat nem szeretem. Humorérzékük is legyen. De ezek a legfontosabbak. Óvónő vagy tanárnő szeretnék lenni, mert szeretem a gyerekeket.
Academicum et Universitatis Collegium. A 300 éves második Rákóczi Ferenc gimnáziumot köszöntöttük. Akik emlékeztek, Huszti Péter, dr. Niklai Ákos, Pálfi István, dr. Soproni Olivér, dr. Soproni Sándor, Szerdahelyi Andor, Ulbrich András, Vágó Hajnalka és Végvári Tamás. Aki az emlékeket egybegyűjtötte, Szabó Éva.